Tavaly szeptembere óta egy igehirdetés sorozatban vagyunk együtt, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első és második levele. Ezek a textusok voltak velünk, és ennek az igehirdetés sorozatnak a mai napon a végére érünk. Az utolsó szakasz lesz a Timóteus, második Timóteus levélből. Olvasom így a második Timóteus levél 4. fejezetének 9-től 22. verseig. Igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tükikoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban, Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandosz a részműves, sok rosszat követett el ellenem, megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába, övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Köszönst Priszkát és Akvillát, meg Onéziforosz háza népét. Erasztosz Korintusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam betegem. Igyekezz a tél beállta előtt megjönni. Köszönt téged Eubulosz, Pudens, Linosz, Klaudia és a testvérek mind. Az Úr legyen a lelkeddel, kegyelem veletek. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy előfordult veletek mostanában, hogy mivel sajnos nem találkozhattok személyesen, és nem ölelhetitek meg a szeretteiteket, valamilyen elektronikus formában, az interneten keresztül, valamilyen felületen beszélgettek egymással. Akár láthatjátok egymást ebben a videóhívásban, fontos dolgokat így elmondhattok, gyakran a nagyszülők az unokáikat így láthatják, gyakran szülők a gyermekeiket, vagy távolévő szeretteiket, és van ebben egy ilyen ambivalencia, hiszen egyszerre jó, hogy láthatjuk egymást, a semminél mindenképpen több, viszont ott van a fájdalom, hogy miért nem ölelhetjük magunkhoz a másikat. Valahogy nagyon is velünk vannak ezek a gondolatok és ezek a helyzetek, és amikor elolvastam Pálnak a szavait, azt az igét, akkor ez jutott először eszembe, hogy olyan ez, mint amikor valaki ennek a beszélgetésnek, egy ilyen beszélgetésnek a végén még gyorsan elmond néhány fontos dolgot. Elmondja, hogy még mi jutott eszébe. Elmondta, hogy mire vigyázzanak. Elmondta, hogy kiről még mit tud, és közben pedig megerősíti, hogy vigyázzatok magatokra, Isten áldását kéri az életére. Még valami fontos dolgot megoszt az életéből, és név szerint említ embereket, eseményeket, és aztán a végén pedig elköszön. Annyira élettel teli, és természetes ennek a levélnek a lezárása. Lehet, hogy első hallásra nem értjük, vagy nehezen kapcsolódunk ahhoz, hogy mi közünk nekünk 2021 márciusában, ebben a nehéz helyzetben egy több mint 2000, vagy majdnem 2000 évvel ezelőtti ember személyes ügyeihez, emberekhez, akiktől elköszön meg, akinek azt mondja, hogy hozz el a köpenyét, mégis itt van előttünk, és az Isten igéjének a része, tehát nem egy félrement hívás valakinek a személyes ügyeiről, hanem nagyon is fontos üzenete van a számunkra. Három fókuszra szeretnék beszélni ma erről. Először a mindennapi élet dolgairól, amiről az apostol itt említést tesz. Másodszor a magány és az egyedüllétnek a kezeléséről, és végül pedig harmadszor Isten dicséretének a jelentőségéről ebben a helyzetben. Pál tehát egy személyes hangvétellel zárja a levelét, és ebben a helyzetben egyébként ő, mint tudjuk, fogságban van, és így ír Timóteusnak, az ő lelki gyermekének. Fel van készülve arra, hogy nem sokára meg fog halni. Elmondja az ezelőtt lévő versekben, hogy én hamarosan feláldoztatom, eljött az elköltözésemnek az ideje, valószínűleg el fognak ítélni azért, mert az evangéliumot hirdettem, és bebörtönöztek, és én bevégeztem a futásomat, én elvégeztem a szolgálatomat. de mégis azt mondja Timóteusnak, igyekezz eljönni hozzám. Vagy pontosan ezért mondja, igyekezz hozzám jönni. Légy itt velem, szükségem van rád. És ebben a helyzetben, ezekben a sorokban látunk a mindennapi életből nagyon-nagyon sok mindent. A mindennapi élet ügyes, bajos dolgaiból. Villanásszerűen, epizódszerűen egy-két dolgot szeretnék ebből kiemelni. Az első, ami nagyon érdekes, hogy ahogy olvassuk ezeket a sorokat, és ha többször elolvassuk akár, akkor kirajzolódik, hogy a mindennapi életnek a színterében a közelséggel és a távolsággal van folyamatosan dolgunk. Az apostol is arról beszél, hogy bizonyos helyzetekben valaki közel volt hozzá, vagy közel került, és aztán valaki távol került. Valaki odaszegődött mellé és támogatta, és valaki eltávolodott tőle. Valaki hűséges hozzá, és valaki hűtlen. Valaki mellé állt, és valaki elfordult. És ez a közelség és a távolság ott van végig. Gyere hozzám, Timóteus, közben mások elhagytak. Végig ott van ennek az egésznek a kettőssége, ennek a lüktetése. És valahol ez jelenti azt, hogy az ember él. Az apostol életében valahol ott volt ez az ambivalencia, ez a kettősség, ami a létnek és a keresztény létnek is a természetes kettőssége. Járom az utat, és itt vagyok ezen a földön, de közben Isten országát hirdetem, ami már itt van a földön, de a mennybe vágyom. Bántanak és szeretnek. Hűséges vagyok, és akár én is olykor hűtlen is elfordulok. Közelség és távolság. És közben nevek és sorsok, akik konkrétan közel kerülnek az apostolhoz, és emberek, akik elfordulnak tőle. Talán ebben a mostani helyzetben is, ahol mi vagyunk, ez a közelség-távolság, a kapcsolódásnak az alapvető formái azok, amik felborultak. De talán segítenek elhordozni ezeket a napokat, a heteket, hogyha tudomásul vesszük és meglátjuk, hogy ez az életnek, a mindennapi életnek a természetes része. Közben nagyon jó látni azt, hogy az apostol nem csak ilyen folyamatokat ír le, hanem egészen konkrét tanácsokat ad Timóteusnak, az ő lelki gyermekének. Légy óvatos, vigyázz Alexanderrel, a rézművessel, mondja neki. Nekem is nagyon sok fájdalmat okozott, és ez valószínűleg azt jelenti, hogy neked is fájdalmat okozhat. Látja a veszélyeket, és az élete végén, amikor értsük jól, neki már körülbelül mindegy lenne, hogy mi történik, még tanácsot ad. Józanságra inti Timóteust, ahogy a levele elején is, az erő szeretet józanság lelkét adja nekünk az Isten. És azt mondja neki ezzel, légy óvatos, mert veszélyek várnak rád a szolgálatban. Legyél józan, váratlan helyzetek fognak jönni. És nem aggodalmak, félelmek és szorongás az osztályrészünk, hanem a józanság. És ezekből mindig vissza kell térni erre az állapotra. Ugyanakkor a mindennapi élethez nem csak tanácsokat ad, hanem nagyon szívetmelengető, ahogy az apostol számon tartja az embereket, akiket ismer. Valószínűleg ezen a ponton már idős, és a saját sorsát is elég elhordoznia. Ezzel együtt tudja azt, hogy ki egészséges, és ki beteg. Tudja azt, hogy kivel mi történik. Feltétlenül imádkozik is ezekért az emberekért. Egyedül van, de mélységesen kapcsolódik azokhoz, akik a történetének a részei, az ő testvéréhez. És egészen zavarba ejtő az, ahogyan beszél a mindennapi életnek olyan dolgairól, mint hogy Timóteus, legyen szíves és hozza el neki, amikor jön hozzá meglátogatni őt, a köpenyét, mert jön a tél és hideg lesz, és a hidegben nem árt egy jó köpeny, egy jó kabát, és hozza el a pergameneket és a könyveket, mert még szükség lehet rá. Ez az ember a halálnak a torkában, az elítélése, talán a kivégzése előtt élni akar. Gondol arra, hogy fázni fog és szüksége lesz a köpenyére. Olvasni akar, az írásokat akarja tanulmányozni. És miközben vágyik a mennybe és Istennel lenni, jelen van a földön két lábbal, és nem szakad el ettől a valóságtól, ami egyáltalán nem kellemes alapvetően a számára. Isten gyermekeként mi ma élő keresztények, vagy Istent kereső emberek nagyon könnyen választanánk el a lelki dolgokat a nem lelki dolgoktól. És amikor ilyen nagy átszellemült állapotban vagyunk, vagy nagyon közel érezzük akár magunkat Istenhez, akkor talán ezt a két dolgot szintezzük is. És hát vannak az igazán fontos lelki történések, és vannak az mindennapi életnek a dolgai, amelybe belefáradunk, amelyeknek nincsen értelme, amelyek rutinok, amelyeket meg kell csinálni, és amelyeknek nem sok köze van, hát Isten szent dolgaihoz, vagy Isten országának az építéséhez. Ugyanakkor valójában ez a két dolog nem válik szét. Igazából nincs olyan, hogy lelki és nem lelki kérdés az életünkben, ha Isten gyermekei vagyunk, hanem minden kérdés lelki kérdés lesz. Ez nem azt jelenti, hogy amikor a mindennapi rutinjainkat végezzük, és például bevásárolunk, vagy takarítunk, akkor abban ott valamit Istenből meg kell értenünk, de az, ahogyan azt végezzük Isten dicsőségére, vagy az, ahogy egy napunk előtt az aznapi rutinjainkat felajánljuk Istennek, és azt mondjuk, Uram, minden, amit teszek, azt szeretném veled tenni, a te dicsőségedre tenni. Ezáltal megszentelődhetnek a mindennapi élet rutinjai. Másrészt fenyegethet bennünket keresztényként az a veszély is, hogy a lelki dolgokkal szeretünk inkább foglalkozni, és a fizikai, ezeket a mindennapi élet dolgokat lebecsüljük, és bizony Isten gyermekeként bepiszkolhatjuk a kezünket. Azok a dolgok, amelyeket akár másért teszünk, szolgálatként, akár a szeretet cselekedeteiként, hogy segítünk, hogy a másiknak fizikailag segítünk, az ugyanolyan érték, mintha lelkileg állunk valaki mellé. Közben tudjuk, hogy nemrég a levélben néhány fejezettel előrébb beszélt az apostol arról, hogy egy harcos sem elegyedik a mindennapi élet dolgaiba. Ez igaz akkor, amikor harcolni kell. Amikor egy komoly lelki harc van, amikor helyzet van, akkor nyilván nem kezdünk el takarítani. De az életünk az nem egy folyamatosan fennálló harc, hanem a harcos, kemény időszakok és a mindennapi rutinoknak a váltakozása. Mindezekben pedig megtalálhatjuk a hálánkat, az örömünket. És talán most, amikor úgy élünk, hogy be vagyunk zárva, vagy nincs lehetőségünk sok lelki dologgal foglalkozni, vagy szolgálni, vagy a megszokott ritmusban lenni, akkor a mindennapi életünk dolgaiban találhatjuk meg Istent, és ajánlhatjuk fel neki ezeket a dolgokat, és akár szolgálhatjuk őt azzal, hogy egészen mindennapi rutinokat teszünk. És ahogy az apostol tette, nem feledkezünk el az emberekről, akik a történetünk részei, akikhez kapcsolódtunk, a gyülekezeti tagjainkról, a kapcsolatainkról, hanem Isten elé hordozzuk őket, és tesszük őket, és felvesszük a kapcsolatot azzal, akivel lehet. És emlékszünk arra, hogy milyen sok kapcsolattal, emberrel áldott akár meg bennünket az Isten. A második fókusz kapcsolódik ehhez az elsőhöz, hiszen Pál megtehetné, hogy teljesen beszűkül, de a fogságában nem ezt teszi, hanem kapcsolódik, és tud másokról, ahogy az előbb is mondtam, és a mindennapi dolgokkal is foglalkozik. De ezzel együtt megemlíti azt, hogy ennek az ambivalenciának ott van az a része is, hogy valójában eléggé egyedül van. És miközben nagyon-nagyon sok embert ismert, miközben az életében nagyon sok ember felé szolgált, miközben nagyon-nagyon sokak életébe lett áldás, az ő legnehezebb pillanataiban magányos és egyedül volt emberi értelemben. Egy kiszolgáltatott helyzetben mondja ezt az apostol a börtönben, ahol önmagában felmerül ez a kérdés, ki van velem, ki van mellettem. El is mondja, és felsorolja ebben a szakaszban, hogy ki mindenki hagyta el. Ki az, aki elfordult tőle? Ki az, akire már nem számíthat? És egy olyan embernek, aki különösen egy nehéz küldetésben van, egy ilyen vezetőnek megélni azt, hogy emberek fordulnak el, a munkatársak fordulnak el tőle, a szolgatársak, a testvérek, az különösen fájdalmas lehetett. Nagyon érdekes, mert a 12., 13. és 14. versben felsorolt emberek és események, amelyekre Pál emlékszik, az írásmagyarázók szerint nem feltétlenül hozható párhuzamba az apostolok cselekedeteinek az eseményeivel. És ez fakadhat abba, hogy nyilván nincs minden leírva az apostolok cselekedeteiben, és minden részletnél nem derül ott fény. De akadhat abból is, hogy ezek a helyzetek Pál szubjektív emlékezetének a részei. Ez nem azt jelenti, hogy nem hagyták el azok az emberek, hanem hogy ennek a jelentősége a számára sokkal fontosabb és erőteljesebb volt. És ez nekünk ezen a ponton nagyon fontos, ugyanis ki kell mondjuk, hogy a magány egy szubjektív érzés és állapot. azaz van egy erős szubjektív része. Természetesen, ha valaki fizikailag egyedül van, akkor feltehetően tud magányos lenni, de pontosan tudjuk, hogy hány ember, aki egyedülálló, elmondja és bizonyságot tesz róla, hogy ő nem érzi magát magányosnak. És hányan vannak családban, párkapcsolatban, emberekkel körülvéve, akik, ha egész biztonságos közeg van ő körülöttük, és szabadok, akkor kimondják, hogy mennyire magányosak. A magány állapotának és megélésének tehát van egy szubjektív oldala. És mennyire érdekes, hogy az apostolt a helyzete, a kora mind-mind afelé tolja, hogy egyre inkább érezhesse magát magányosnak. Minél idősebb, annál jobban lehetséges ez. Minél inkább el van az emberektől szeparálva, ami a börtönt jelenti, annál nagyobb ennek a veszélye. Minél inkább nem értik meg és elutasítják az ő szolgálatát, annál nagyobb a veszélye. Egy csomó tényező tolja és nyomja őt afelé, hogy igazából elmagányosodjon. De azt látjuk, hogy ebben a helyzetben nem egy keserű, magányos, megkeményedett szívű embernek a szavai vannak itt előttünk, hanem valakié, aki kimeri mondani és kimondhatja, hogy mi történt, és hogy mit élt át, és hogy hogy volt egyedül, de azt is, hogy megbékélt ezzel a dologgal. A megoldás nem ott van tehát, hogy győzködi magát arról, hogy nem vagyok magányos, hogy meggyőzi magát, hogy biztos nem ezt akarták, hanem hogy ezt kimondja, közelengedi magához, de megbékél az Istennél. Nagyon szép és egészen megrendítő az, ahogy kimondja Alexandoszra, a rézművesre, aki bántotta őt, hogy az Isten ítéli majd őt meg. És ez nem egy ilyen bosszú, hogy na majd az Istentől jól megkapja, hanem a zsoltároknak az a gondolata, amikor a bosszúállás és az igazságszolgáltatást Istenre bízza. Lemond arról a jogáról, hogy ő ítéltet alkosson, vagy megátkozza ezt az embert, hanem azt mondja, Isten majd igazságot tesz. Könyörüljön rajta, és rajtam is. Nem tudom, hogy ti, akik most halljátok, hallgatjátok ezt az Isten tiszteletet, mennyire élitek meg a helyzeteteket magányosnak. Nagyon sokféle helyzetben lehetünk. Lehet, hogy valaki annyira le van foglalva a dolgaival, hogy nem különösebben magányos a munka miatt, a családi teendők miatt, vagy ha egyedül is van, azt mondja, hogy végre van egy kis nyugalmam, és én egyáltalán nem szenvedek ebben a karantén helyzetben, hanem végre nincs ez a nagy pörgés, mint régen. Nagyon-nagyon sokféle kontextusban lehetünk. De az biztos, hogy az életünkben ezt a kérdést nem kerülhetjük meg. Biztos, hogy kerülünk olyan helyzetbe, amikor meg kell élnünk, akár pont nem akkor, amikor számítanánk rá, a magányt, az egyedül létet. Nem mindegy természetesen, hogy miért kerülünk ilyen helyzetbe. Pál a hite miatt, a szolgálata miatt sodródott, került egy ilyen állapotba, de könnyen elképzelhető, hogy az ember más körülmény miatt kerül például magányos helyzetbe. Vagy akár a rossz döntései miatt szenved, vagy a rendezetlen kapcsolatai, vagy a bűnei miatt kerül egy olyan állapotba, hogy az emberek elhidegülnek és elfordulnak tőle. Nagyon sokféle ok lehet a magányosság mögött. Lehetnek lelki okok is, hogy bár tényleg vannak az ember körül sokan, de valamiért ő úgy éli meg, hogy nem számíthat senkire. Ezen a ponton azonban nem az a kérdés, hogy mi az az ok, amiért te esetleg magányosnak érzed magadat, hanem az, hogy ebben a helyzetben, most számíthatsz arra, hogy Istennél megértést és befogadást találsz. Isten segítségül hívható mindenféle ok miatt kialakult magányos helyzetben. Nincsen egy ilyen kivételek sor, hogy hát azért, hogyha mondjuk a bűnéd miatt lettél magányos, akkor maradj is az, akkor nem számíthatsz Istenre. Mindenféle állapotból, mindenféle magányból segítségül hívható. Ez a jó hír. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, te megszabadítasz, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem, mondja Isten az egyik zsoltárban. Ne feledd hát, a magány állapotával nagyon gyakran jár egy szégyen, nagyon gyakran jár egy bűntudat, de ezek ebben az állapotban nem visznek tovább, Vidd ezeket Isten jelenlétébe is. Figyeld meg, hogy ő ezekre válaszol, és ő ezektől megszabadít. És ő nem azt mondja neked, hogy szégyeld magad, hanem melléd áll. És közben ez az állapot, a magány nagyon sokszor lehet egy jótékony magány, egy választott magány, a csendnek az áldott állapota, amikor lehetőség van végig gondolni dolgokat, rendezni dolgokat, bűnbánatot tartani és Isten felé fordulni. Tulajdonképpen ez az időszak, a böjt alapvetően egy ilyen csendesebb, befelé fordulóbb és magányosabb időszak. A magány nem feltétlenül negatív. De az biztos, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy miközben akár most is magányosak vagyunk, tartozunk valahova. Vannak emberek, lehetnek emberek, közösség, ahova tartozunk, és nem vagyunk teljes mértékben és végső értelemben magányosak. A mai ember az individualista kontextusból fakadóan szeretne úgy magányos lenni, hogy ilyen magányos hős, vagy a saját maga drámai magányosságában elmerülni. Igen, engem senki nem ért meg. Ez meg nem értett zseni típusa például. És ezektől az illúzióktól is Istenhez menekülhetünk, és megvallhatjuk, hogy igazából szükségünk van a közösségre, és nem vagyunk egyedül azért, mert ő gondoskodik erről a mi számunkra. Na de nézzük meg még azt a folyamatot itt ezen a ponton, hogy hogyan oldódik fel Pálnak ez az egyedüllét és magány kérdése. Mert ez az, amit különösen meg kell tanulnunk, és meg lehet tanulnunk ebből az igéből. Az előbb már ezt picit említettem, de most még egyszer végigmegyek rajta lépésenként. Úgy indul ez az egész, hogy a 16. versben egyszerűen kimondja Pál a tényt. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Az írásmagyarázók megint tanácstalanok, a legtöbbje nem lehet beazonosítani egyértelműen, hogy mi ez az első védekezés egészen pontosan. De az biztos, hogy egy olyan védekezés, akár megfenyegetés, akár egy bírósági tárgyalás az evangélium hirdetése miatt, ami egy üldöztetéses helyzet volt abban az időszakban, az ókorban, amikor veszélyben volt Pál. Ilyen képeket használunk, hogy azt használ, hogy megszabadult az oroszlán szájából, és a lekcióban felolvasott 57. Zsoltárban is ezt olvassuk, hogy oroszlánok között fekszem, akiknek a fogai élesek, de Isten megszabadít. Lehet, hogy Pál egyébként ezt a képet használja szándékosan, ismerve ezt a Zsoltárt. De úgy indul ez a folyamat, a magánynak az integrálása, elfogadása, hogy elfogadja a valóságot, és kimondja, hogy ez történt. Nem szépíti, nem mondja azt, hogy hát nem is volt olyan rossz, hát tulajdonképpen ne beszéljünk erről, hanem kimondja a valóságot, azt, amit megélt. És a második lépésként kimondja, és elhangzanak a megbékélés szavai. Mindazok, akik elfordultak, azokra nézve azt mondja, ne számítson ez a bűneik közé. A kettő között azonban ki kell, hogy mondjuk, hogy mint folyamat lehet, hogy nagyon sok idő telik el. A magány állapota, különösen, hogyha abban megjelenik egy negatív érzés, egy beszorultság, egy elhagyatottság, az, hogy emberek fordulnak el, vagy árulnak el bennünket akár, vagy valakire már nem számíthatunk, valaki egyszerűen csak eltűnik az életünkből, akkor ehhez nagyon sok rossz, negatív érzés kapcsolódhat. És a valóság kimondása és a megbékélés között önmagában van egy út, amit be kell járni. És mindenkit arra bátorítok és arra hívok, hogy ezt az utat se ne rövidítse, se ne hosszabbítsa meg annál, mint amit Isten kér tőle. A lerövidítés azt jelenti, hogy nagyon gyorsan túlugrunk rajta, és jó, megbékélek, hogy legyünk túl rajta, meg egyébként is, hogy ne kelljen foglalkozni mindazzal, ami nehéz. A benne ragadás pedig, amikor még akár évek múlva is azt emlegetjük, hogy ki milyen fájdalmakat okozott, és Isten már rég megszabadít, Isten már adja a megbocsátást, de még mindig visszafordulunk, és beleragadunk ebbe a helyzetbe, azért, mert valamilyen erőt merítünk ebből, vagy mert tehetetlenül nem tudunk kimenni belőle. Az apostol a valóság kimondása után a megbékélés talajára lép tehát, és a kettő között eltelt útról nem tudunk meg sok mindent, de az biztos, hogy eljut ide. És ehhez tartozik a harmadik lépés, hogy bizonyságot tesz arról, hogy te, az Úr mellém állt. Nem tudjuk, hogy mit jelent ez. hogy pontosan miben tapasztalta, hogy Isten mellé állt, de mint hitvallás és tény, itt van. Isten mellém állt. És azt gondolom, hogy ez nem azért íratott le, hogy elmondhassuk, hogy de jó volt Pálnak, hanem azért, mert Isten, az élő Isten, Jézus Krisztus atya, a Szentlélek által, aki Isten valóságos személye és Isten jelenléte a környezetünkben, a szívünkben, bennünk, körülöttünk, így akar most is mellénk állni. És Isten melléd áll, és hirdetem neked az evangéliumot, hogy ez valóságos, hogy megtapasztalhatod ezt, hogy segítségül hívhatod Istent, és megtapasztalhatod, hogy ő melléd áll, akár azzal, hogy békességet ad, hogy oldja ennek a magánynak a dolgait, hogy embereket ad, akikhez tudsz kapcsolódni, vagy hogy egyszerűen véget ér a helyzet, vagy hogy egyszerűen csak megkönnyebbül a lelked, nem tudom, hogy hogyan fog történni. Mert a lélek olyan, mint a szél, ami fújja, hová akar, nem tudod, hogy honnan jön, és hogy hová megy. De hogy magadra hagy, és nem áll melléd, az kizárt. Akkor is, hogyha késik, akkor is, hogyha beszűkültség miatt nem tapasztalod, de hitáltal megvallhatod, hogy ez az igazság. Isten melléd áll, és hogyha nem vagy Krisztus gyermeke, akkor hívd őt segítségül, hogy te is megtapasztalhasd ezt a valóságot. Isten tehát mellé állt az apostolnak, és ebben a folyamatban megtörtént az, hogy megszabadultam. Valóságos tapasztalata az apostolnak, hogy kiszabadította ebből a nehéz helyzetből. És ez rögtön átfordul a jövő reménységébe. Meg is szabadít majd, és bevisz az ő országába. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Az, hogy Isten, aki egyszer megszabadított, újra meg fogja ezt tenni. Nem egy olyan Isten, aki néha feltűnik az életünkbe, és aztán így eltűnik, mint valami csodatevő, hóbortos alak, hanem mint valaki, akire számíthatunk. Nincs ember, akire számíthatnék, de Isten mellém áll. Egyszer megszabadított, újra meg fogja tenni. Pál bizonyságtétele ez a halála előtt, amikor újra abban a helyzetben van, amiben magára hagyták, és amiben már egyszer Isten megszabadította, és újra belekerült. És nyugodtan idézd fel azt a helyzetet, amivel kapcsolatban azt érzed, hogy már megint ebbe vagyok, már megint ugyanúgy hagytak el, vagy ugyanúgy vétkeztem, vagy ugyanúgy süllyedtem le, ugyanazzal küzdök. És ennek megmarad a feszültsége, hogy ez miért van így, de hisszük és hihetjük, hogy Isten újra megszabadít abból, amibe belekerülsz. Isten állja a szavát, Isten hűséges. És ezért dicséri őt az apostol, övé a dicsőség örökkön örökké. Így érünk el a harmadik pontra, Isten dicséretére. Pál nagyon gyakran zárja így a leveleit, hogy Isten magasztalja a leveleinek a végén, ami nem egy stílus elem, nem egy megszokott liturgiai rész Pál számára, hanem a megfelelő fókusznak a megtalálása. Hogyan kapcsolódik ez az egész Isten magasztalása az előbbi dologhoz? Úgy, hogy végső soron minden magány, elhagyatottság, egyedüllét és fájdalom Isten dicséretében oldódik fel. Úgy, hogy a legvégén majd a mennyek országában, amikor színről színre látjuk Istent, ott meg fog szűnni minden magány és fájdalom azért, mert ott lesz az a legfontosabb személy, akinek a jelenlétében sose leszünk magányosak. Ez az élő Isten. És ott mindent be fog tölteni Isten dicsérete és magasztalása. És így, ha saját állapotunk megvallásával és megbékélésével abban a helyzetben valahogy eljutunk a dicsőítésig, Isten magasztalásáig, akkor azáltal tulajdonképpen megvalljuk a reménységünket, hogy lehet, hogy most a helyzet nagyon nehéz és szinte kibírhatatlan, de ennek vége lesz. És eljön az az idő, amikor ennek nyoma sem lesz majd. És ez nem egy álom, hanem ez Isten igazsága. Ez a nagy történet vége, amit tudhatunk a Szentírásból. Ez a mi reménységünk keresztény emberként. Eddig jut el az apostol, és tudjátok miért? Különösen fontos még Isten magasztalása és a dicsőítés. Mert ezen a földön, amikor nem találkozhatsz akár pillanatnyilag emberekkel, és akár a testvéreiddel, akkor ezáltal lélekben mégis együtt lehetsz velük. És ez lehet, hogy ilyen bonyolultnak, vagy ilyen nagyon elvonnak hangzik. De próbáld csak ki. Hadd mondjam el személyesen, én is minden nap megteszem, nem csak azért, mert a közösségi oldalra feltöltöm ezeket az énekeket, de nagyon sokszor nagyon hiányzik a gyülekezet. Nagyon hiányoznak az emberek. Nagyon hiányzik az, hogy együtt magasztaljuk Istent. Olyan szinten a lét elemem és az életemnek a része, hogy olyan, mintha az egyik végtagom nem lenne meg, és nem működne. És az, hogy napról napra éneklem ezeket az énekeket, felidézem, és elindítom a zenét a számítógépemen, vagy előveszem a hangszeremet, és éneklem, tulajdonképpen belekapcsolódok ebbe, és akár előjönnek azok az emlékek, amikor együtt dicsértük Istent, és megjelenik annak a reménysége, hogy ez újra meg fog történni. Lélek által, lelkileg, szellemileg ez összekapcsol mindazokkal, akik Istent magasztalják. És minden belső vagy külső narratívával szemben, ami azt mondja, hogy magányos vagy, és egyedül vagy, és senkire nem számíthatsz. Ezzel szemben ilyenkor megszólal Isten halk és szelíd hangja, és azt mondja, hogy de valahová tartozol, vannak testvéreid, nem vagy magányos, melléd állok, itt vagyok veled. Ez a lehetőségünk, és ezt élhetjük meg. És amikor Pál a levele végén magasztalja Istent, akkor egyrészt a jövő reménységéről tesz bizonyságot, másrészt kapcsolódik a gyülekezethez, a testvéreihez, akik tudja, hogy vele együtt magasztalják az Istent. Ezek az apostol utolsó szavai, az utolsó lejegyzett szavai a Szentírásban. Az igehirdetésre készülve kikerestem további apostoli levelekből, Pál leveleiből olyan formákat, olyan úgy nevezik ez doxológiákat, amikor Isten magasztalja. És ezzel szeretném most zárni az igehirdetést. Ezeket csak hallgassátok meg, és fogadjátok be. Ezeket az áldásokat római, a korintusi, az efézusi, a filippi, tesszalonikai levelekből. Nem fogom az igehelyeket mondani egyenként, mindegyik levélnek a végén van egyébként, ha valaki szeretné megkeresni, hanem csak fogadjuk be, milyen szavakkal magasztalja Pál az Istent, és kapcsolódjunk ehhez, és ezen keresztül is Isten gyógyítson bennünket, és adja meg, hogy a reményünket a feltámadott és élő Jézus Krisztusba vessük, és tapasztalhassuk meg, hogy ő tényleg velünk van, hogy számíthatunk rá, hogy legyőzte a legnagyobb ellenséget, a bűn erejét, a halál erejét, az ő halálával és feltámadásával, és így van most is velünk. Így vall Pál, és így magasztalja Istent. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket, az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Maranata, az Úr Jézus kegyelme legyen veletek, az én szeretetem legyen mindnyájatokkal a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Ámen. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. az Úr legyen mindnyájatokkal. Ámen. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, magasztaljuk a te nevedet, és köszönjük a te szabadításodat, hogy megszabadítottad az apostolt, aki ismerte az Ószövetség írásokat, hogy hogyan szabadítottad meg a te népedet, Izraelt Egyiptomból, és az ő életében ez valósággá vált. És most azért kiáltunk, Urunk, hogy a te szabadításod legyen valóságos a mi életünkben. De ne csak a mi életünkben, hanem a családunkban, a környezetünkben lévők életében, mindenki életében, aki csak segítségül hív, sőt azokéban is, akik esetleg nem akarnak tudni rólad. És különösen is kérünk most, Urunk, azért, hogy emberek, mi mindannyian, de azok is, akik nagyon betegek, vagy szenvednek, akár épp a kórházakban vannak, vagy készülnek el ebből a földi világból, megtapasztalják, hogy te mellettük vagy, hogy te melléjük állsz, hogy nem hagyod őket egyedül. Kiáltunk emberekért, akik mellett nem lehetnek ott a szeretteik, hogy lépj melléjük, és a lélek által valóságosan megtapasztalható módon add a te jelenlétedet, békességedet. Kérünk így az orvosokért, az ápolókért, akik ugyanígy lehet, hogy magányosak és egyedül küzdenek. De kérünk mindenkiért, minden helyzetben levőkért, otthonunkban egyedül lévőkért, vagy akár a szülőkért, vagy a gyerekekért, akik a társaiktól elszakítva vannak, és otthon vannak, és nem járhatnak az iskolában. Könyörgünk mindenkiért, mindannyiunkért, Urunk, egyaránt szükségünk van a te szabadításodra. Add meg ezt, kérünk, és add, hogy egy bizonyságtétel és egy reménység születhessen mindebből, hogy te meg is szabadítasz, és hűséges vagy. Imádkozunk nem csak magunkért, de keresztény testvéreinkért világszerte. Hadd tapasztalják meg ezt különösen az üldözésben lévő keresztény testvéreinkért. És imádkozunk az egész világért, hogy szorítsd vissza ezt a járványhelyzetet, Urunk. Imádkozunk a vezetőinkért is, hogy nekik bölcsességet. És imádkozunk a te népedért világszerte, hogy tudjanak bizonyságot tenni a te szabadításodról, szeretetedről. Hallgass meg bennünket, amikor ezekkel a szavakkal is imádkozunk, amelyekre Jézus Krisztus te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.